A híradót látják, jó estét kívánok! A magyarság az 56-os forradalomra és szabadságharcra emlékezett, nem csak Magyarországon, hanem a határokon túl is. Budapesten adásonként rendbontás nélkül emlékeztek az ünnepi rendezvények résztvevői. Most pedig kapcsolunk a nyugati pályaudvarhoz, ahol ott van kollégám Váradi Béla. Béla, mi történik most körülötted?
Egyre élesebb a helyzet itt a Markó utca és a Bajcsy-Zsilinszky út keresztelődésénél. Ahogy látják, mögöttem rendőri sorfal van, és az utca túlvégén is látnak egy csomó rendőrt. Rendőrségi autók tömege, illetve vízágyúk vannak, a fejünk fölött pedig egy helikopter köröz. Több száz tüntetőt igazoltattak, illetve fogtak itt körbe a rendőrök. Akinél nem volt igazolvány, ezt előállították, és ha jól tudjuk, akkor Budaházy György is köztük volt. Egy ember szögeket szór szét valamelyik utcában, ha jól tudjuk, akkor őt is előállították. Az Andrássy úton a miniszterelnök az operában tartotta a beszédét, oda sem lehetett igazából behajtani. Egy olyan kordon választotta el a tüntetőket az ünneplőktől, amik betonból voltak, ilyen óriási betontömböket képzeljenek el a nézők. Az utca két oldalán pedig több száz rendőr volt.
Béla, köszönjük! Most pedig az Asztóriához kapcsolunk, ott van kollégám Zakar Ádám. Ádám, olyan információkat kaptunk korábban, hogy több megemlékezésről is az Asztóriához mentek a résztvevők. Tényleg gyülekeznek ott az emberek?
Ez valóban így van, és hozzátartozik még az is az igazsághoz, hogy ugye itt este 7 órától a Magyarok Világszövetségének a rendezvénye kezdődött, amelynek a színpada az Erzsébet híd irányába néz. Ám a színpad mögött, és például ott is, ahol én állok, az Asztória kereszteződésben is nagyon sokan állnak, ami egyértelműen arra utal, hogy a nap folyamán a különböző rendezvényekről többen az érdeklődők ide is ellátogattak. Természetesen úgy is fogalmazhatok, hogy nagyon sok érdeklődő van, és nagyon sok rendőr is. Egyébként a rendőrség egy olyan technikát alkalmaz, amiről lehet, hogy már kollégáim is beszámoltak, és a városban másod is működik, miszerint megállítanak nagyon-nagyon sok embert, és őket igazoltatják. Egyébként itt a Magyarok Világszövetségének a rendezvényére is elvileg egy kapun lehetett, és mi is itt ott tudtunk bemenni. Még annyi talán, ami az ide kapcsolódó híreket illeti, hogy itt a résztvevők és maguk a Magyarok Világszövetségének programjának szervező is felhívták a figyelmet arra, hogy a városból több helyről is várnak más rendezvényekről érdeklődőket. Így szorványosan eljutottak hírek arról is, hogy a Torockai László és Budaházy György filmjelezte Teva utcai rendőrpalota előtti tüntetés résztvevő is megérkeznek ide. Hogy ez megtörtént, azt nem tudom. Még annyira amolyan statisztikával be tudok számolni, hogy jó magam két rendőri előállítást is láttam itt a helyszínen.
Ádám, köszönjük, ha az adás alatt történik még valami ott az Asztóriánál, akkor természetesen visszakapcsolunk hozzád. Egyébként a legfrissebb információink szerint bántalmazták a 168 óra egyik munkatársát, részleteket egyelőre nem tudni az ügyről. És ha minden igaz, a telefonnál itt van velünk Szövényi György, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Hogyan ítéli meg a mostani helyzetet? Elfajulhatnak-e az utcai események?
Természetesen ez nem megjósolható, hogy pontosan hogyan fognak alakulni majd az események. Az minden esetre optimizmusra ad okot, hogy az eddigi rendőrségi taktika úgy tűnik, hogy sikeres, illetőleg az is nagyon az amellett érvel, hogy ne legyen balhé, hogy a hangulat, a közhangulat nem olyan volt a jelen ünnepségek előtt, ami hergelte volna egyfajta erőszakos cselekménynek a kiváltását.
Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Kérem.
Egyébként 17 embert állítottak elő a nap folyamán a rendőrök, és további 3 ember ellen tettek szabálysértési feljelentést, közölte a BRFK szóvivője. A többi között lőszer, tiltott önkényuralmi jelkép, kábítószergyanús anyag, gásspré, kés és tőr miatt állították elő az érintetteket. Most pedig az ünnepi megemlékezésekről. Este 7-kor fellobbant a forradalom lángja a parlament előtt az 1956-os emlékműnél. A lángot fáklyás fiatalok lobbantották fel jelképesen a kordonon kívülről figyelő érdeklődők jelenlétében. 1996-tól minden egyes évben ünnepélyes keretek között meggyújtják a lángot, amely november 4-éig lobog a Kossuth téren. Szeretném, ha a látogatásom a Székelyföldön azt az üzenetet hordozná, hogy a hazaszeretet az egész magyar nemzetet felöleli, mondta Sólyom László Csíkszeredában, ahol Traian Băsescu román köztársasági elnökkel közösen emlékezett az 1956-os forradalomra, amelyet híradónkban élőadásban közvetítettünk. Az államfő a Gloria Victis emlékműnél tartott ünnepi megemlékezésen felidézte tavalyi látogatását, melynek során kérte, hogy a román állam rehabilitálja és kárpótolja az 56-os forradalommal kapcsolatban elítélteket. Most megismétlem kérésemet, és örömmel hallottam az elnök úrtól, hogy ez a folyamat elindult, mondta Sólyom László. Traian Băsescu azt hangsúlyozta, románok és magyarok úgy gyógyíthatják be a múlt sebeit, ha közös jövőjükre tekintenek.
A Székelyföldet és más országok tömb magyar vidékeit ugyan óvja a nemzeti közi jog tilalma az etnikai arányok megváltoztatásától. De ez nem elég. Kell hozzá az itteni magyarság gazdasági, politikai és kulturális ereje is. És szükséges másrészt mindannak az előnynek a belátása román részről, amelyet az itteni magyarság gazdaságilag, kulturálisan, továbbá politikai aktivitásával és politikai kultúrájával Románia számára jelent. Ha a Székelyföld történelmi egység, és ma is az, méltánylandó az az igénye, hogy gazdasági fejlődéséhez olyan igazgatási keretet nyerjen el, amely ehhez a létező egységhez és annak fejlődési igényeihez igazodik. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester úr, ünnepre jöttünk, közös ünnepre. Amikor most fejet hajtunk 1956 hőse előtt, azt kívánom, hogy az akkor rövid időre visszanyert és megtapasztalt emberi méltóság és szabadság maradjon velünk, és vezesse lépteinket.
Sunt un om care crede foarte mult.
Én olyan ember vagyok, aki hiszek az egyén szabadságában, és magam is olyan szabadságot engedek meg néha magamnak, amit a pozícióm nem tenne lehetővé.
Dincolo de limita pe care mi-o permite funcția.
Próbálok kitörni azokból a szabadságokból.
Nagyon is megértem minden a román állampolgár szabadság iránt igényét.
Și vă pot spune că privesc egal.
Azt mondhatom, hogy egyformán tekintek a románok, a magyar nemzetiségű román állampolgárok, az olaszok, a szerbek, a cserkeszek, az ukránok és mind a 18 Romániában élő kisebbség szabadságára.
Majoritari și minoritari.
Többségieknek és kisebbségieknek jogunk van megőrizni kultúránkat, szokásainkat, megőrizni a lelki együttartozást a nemzettel, amelyhez kötődünk.
La fel de multă nevoie de libertate și autonomie.
Ugyanolyan szükségük van szabadságra és autonómiára a karakáliaknak, az aradiaknak, a székelyudvarhelyeknek, a sepsiszentgyörgyieknek vagy konstancaiaknak. Mindannyiunknak szükségünk van arra a szabadságra, hogy közösségeink maguk dönthessenek. Ebből a szempontból a következő kormánynak egyik legfontosabb célja kell legyen, hogy megtegye azt, amit a jelenlegi kormány ennek érdekében nem tett meg.
Ceea ce n-a făcut din acest punct de vedere actualul guvern.
Magyarország akkor lesz nyertese a történelemnek, ha érti, a demokrácia nem arról szól, hogy az egyik fél legyőzi a másikat, mondta a miniszterelnök az Operaházban rendezett díszünnepségen. Gyurcsány Ferenc hozzátette, az ország akkor lesz sikeres, ha a két fél megfér egymás mellett, sőt követeli a másikat.
Akkor változik meg az ország, ha mi magunk is megváltozunk, mondta a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc szerint nem hihetjük azt, az a demokrácia, hogy az ország egyik fele legyőzi a másikat. A kormányfő azt mondta, Nagy Imre hagyatéka nem abból áll, hogy minden év október 23-án meghajtjuk fejünket a lyukas magyar zászló előtt, és megkoszorúzzuk a hősök szobrát.
Nagy Imre hagyatéka abból áll, hogy átlépjük saját árnyékunkat, hogy kinyújtjuk a kezünket, hogy elindulunk, hogy megküzdünk, hogy összekapaszkodunk, hogy Magyarországot közös akarattal és közös erővel jobbá tesszük.
A kormányfő szerint az 1956-os forradalmat az az akarat és képesség mozgatja, amellyel a forradalmárok le tudták győzni az ismeretlentől való félelmüket.
1956-ban a magyarok kiengedték a palackból a szellemet, most is ezt kell tennünk, mondta Orbán Viktor a Budai Várban rendezett ünnepségen. A Fidesz elnöke úgy fogalmazott, ünnepelni jöttünk, hogy magyarok vagyunk, egy olyan nemzet tagjai, amely nagy tettekre képes.
Október 23-án azt ünnepeljük, hogy a magyaroknak kifogyhatatlan a hite és elapadhatatlan az ereje, mondta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint bármilyen elgyötörtnek, kifosztottnak érezzük is magunkat, mindig utat tör magának az erő és a hősiesség. 1956. november 4-én nem a magyarok buktak el, az egész nyugati civilizáció szenvedett vereséget, mondta. Orbán Viktor beszélt a gazdasági válságról is. Azt mondta, Magyarországot mélyebben érinti a válság, mint a többi európai országot.
Ha így megy tovább, elveszíti értékét a fizetésünk, és könnyen utcára kerülhet mintegy 250 ezer ember, ha nem találjuk meg a válság ellenszerét. Ki kell mondanunk, hogy a válság elhárítására a kormány képtelen.
A Fidesz elnöke szerint a megszorítások csak tovább növelnék a terheket. Úgy fogalmazott, a válságot le kell győzni, ha nem így teszünk, ő győz le bennünket.
Mostantól Tildy Zoltán a Nagy Imre kormány miniszterelnök helyettesének nevét viseli a Kisdunahíd Tahitót falun. Az ünneplő menet a hídon átvonult az 56-os emlékműhöz, ahol mécsest gyújtottak az áldozatok emlékére. Boros Péter volt miniszterelnök ünnepi beszédében azt mondta, 1956 bebizonyította, a fontos pillanatokban egyé tud válni a magyar nemzet.
1956 nemzeti büszkeségünk része és magyar jelenség. Ami akkor történt, az magyar esemény. Ilyen ismétlődő, kitörő szabadságvágy egyetlen más népet itt a környékünkön nem jellemez.
Budapesten egykori forradalmárok elevenítették fel élményeiket az 56-osok terén létrehozott szabadtéri kiállítás közelében.
Bocskai T. József életének legfontosabb és legmeghatározóbb élménye a forradalom volt. Úgy emlékezett, a szabadság vágyatta kezükbe a fegyvert. A forradalom kitörése után nem sokkal elfogták, és nem csak börtönbe zárták.
Én távol értem, a halálra voltam ítélve, de előtt én 9 évet már leültem. Na most ez a 9 évet, amit börtönbe leültem, nem a bosszúvágy harcot hajtott engem. Mert megbocsájtani csak azt tud, akit megbántottak. Hát engem megbántottak, eléggé elvették a legszebb éveimet, a hazámért megérte.
A visszaemlékezés tovább folytatódik. Október 24-én Mécs Imre, 25-én Donát László, 26-án pedig Fónai Jenő eleveníti fel a forradalmi eseményeket. Olyan emberek mesélnek, akik maguk is részt vettek a szabadságharc kivívásában.
56-os hősök emlékeztek 56-ra. A Magyarok Világszövetségének a forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségén idősebb Hegedűs Lóránt, püspök Vanek Béla, Wittner Mária és Rácz Sándor beszélt az egybegyűltekhez. Rácz Sándor 56-os forradalmárként arra emlékezett, büszkén vállalja, hogy egyike volt azoknak, akik részt vettek a Sztálin szobor ledöntésében.
Bár én katonaviselt ember voltam, vagy vagyok, és fegyvermesterként éltem a hadseregbe, de mégsem a fegyver után nyúltam, mert úgy gondoltam, hogy a forradalom által teremtett politikai értékeket politikává kell változtatni, és én ebben mesterkedtem.
Romániában főképp a határmenti városokban volt nagy visszhangja 56-nak. A forradalom évében Szatmár megyében 2 embert tartóztattak le, 58-ban azonban tömeges letartóztatások voltak. Emlékeztetett egy szatmár németi rendezvényen Bura László történész.
Az emberek egyrészt rokonszenvüket nyilvánították, románok is, nem csak magyarok. Hú, hát miért nem fogunk mi is valamit csinálni, mondták maguk közt többen. Voltak is, ahol csináltak.
Szent misével tisztelektek az 1956-os hősök előtt Dunaszerdahelyen, majd a Városháza melletti szobornál Durai Miklós, a Magyar Koalíció pártjának stratégiai alelnöke emlékezett a magyar forradalomra. Mint mondta, akkor 11 évesen is érezte a nyugat-európai polgárok szolidaritását, akik vérszállítmányokkal is segítették a magyar sebesülteket.
Talán sohasem volt annyira egységes a nemzet, és utoljára viselkedett nemzetként a magyarság 56-ban. Tehát nem kellene, hogy ma megoszta a társadalmat. És nem is a társadalmat oszta meg, hanem ketté osztja a nemzetet. A hatalmon lévőkre és a hatalmon kívüliekre.
1956-ban a forradalom leverésére összevont szovjet csapatokat Kárpátaljára a határ mellé vezényelték, hogy a megfelelő pillanatban lerohanhassák Magyarországot.
1956. októberében Csapon, ebben a vasúti gócpontként működő határmenti kisvárosban nyüzsögtek a szovjet katonák. Az udvarokon, kertekben páncélosok álltak.
A vécéből jön egy tiszt kifele éppen, egy magasrangú tiszt volt pedig. Megállít, azt mondja nekem, de a halkan ide, azt mondja, mondjam már meg, azt mondja, hogy mi van ott Magyarországon. Hát igaz, annyit mondtam neki orosz, hogy revolúció.
A kárpátaljai magyarok a rádión keresztül folyamatosan nyomon követték az anyországi eseményeket, és sejtették, milyen célból vezényelték a határ mellé a nagy létszámú haderőt, és amitől tartottak, bekövetkezett.
A tankok háttal mentek, és ott már azóta voltam megnézni, hogy hol volt ott az a határőrlaktanya a Tiszaparton, és azt ott lőtték. Az egy borzasztó dolog volt, mert láttuk a tüzet, láttuk a füstöt, és ettől az ágyülővésektől rengett a föld.
A csapiak ekkor már tudták, hogy a Szovjetunió vezetése vérbe fogja folytani a magyar forradalmat. Később Kárpátalján a magyar forradalmárokkal rokon szenvező csoportok alakultak. A totalitárius szovjet rezsim azonban keményen elfojtott mindenfajta megnyilvánulást.
A svédek nagyon sokat tettek a magyarságért 1956-ban. A szimpátia hullám elindításában oroszlán része volt Anders Engman fotóriporternek, aki Budapesten tartózkodott a forradalom idején, és élete kockáztatásával a határ lezárása után hagyta el az országot. A fotóriportert a régóta Svédországban élő Farkas István látogatta meg.
Az akkori kirándulás egy szédületes karrier kezdetét jelentette számára. Képanyaga egy soha nem látott segélyezési hullámot indított el itt Svédországban. Ma a pályafutása végén nyugdíjasként azon tűnődik, hogy vajon jó volt-e, amit akkor tett. Ugyanis, amint az később kiderült, a szovjetek többek között éppen a fotoriporterek anyagai alapján azonosítottak, és börtönöztek be nagyon sok embert Magyarországon. Mi nagyon is naívak voltunk, sejtelmünk sem volt arról, hogy a képanyagot bizonyítékként is fel lehet majd használni egy, a szabadságharcosok ellen induló későbbi perben. Nincs szándékomban mentegetőzni, csak éppen azt akarom mondani, hogy ez a sajnálatos tény az egész világ sajtót érintette. Itt van például ez a két kép, ami nagyon sokat foglalkoztatott az utóbbi időben. Az egyik ez a fiatal lány, fegyverrel a kezében, a másik pedig ez a fiatal srác, költényeivel. Vajon mi lett a sorsuk? Vajon ezeket a képeket is felhasználta ellenük a szovjet hatalom, miután sikerült leverni a forradalmat? Azt még el kell mondanom, hogy a szovjet nagykövetségek abban az időben azt a feladatot kapták, hogy minél több képanyagot gyűjtsenek be a forradalommal kapcsolatban. Természetesen mi elutasítottuk a képanyagaink átadását, viszont az újságok megvásárlásában már nem tudtunk senkit sem akadályozni.
A szabadság eszmét hagyományosan ápoló Finnországban a második generációs magyarság is megemlékezik 56-ról. Helsinkiben Hajdú András nagykövet elemezte a forradalom okait és következményeit.
1956. október 23-án Magyarországon az emberek a szabadságért mentek az utcára, és az, ami az utána következő napokban következett, az a szabadságért folytatott harcnak volt a megnyilvánulása.
Emléktáblát ajándékozott Tadeusz Kacor a Nógrád megyei Romhánynak a nemzeti ünnep alkalmából. Lotz tiszteletbeli magyar konzulja az elmúlt évben Romhányban és Lengyelországban is felkutatta az egykori 56-os forradalmárokat. Az avató ünnepségen azt mondta, a lengyelek nagyra tartják a magyarokat hőstettükért.
Aki nem tiszteli saját múltját, nem is tudja felépíteni a nemzet jövőjét. A magyarok megérdemlik a megemlékezést, hihetetlenül nagy tettet hajtottak végre. A második világháború után 11 évvel a szabadságért harcoltak. Mindannyian példát vehetünk a forradalmárokról.
Veszprémben egykori forradalmárok és a szabadságharc szellemiségét ápoló szervezetek képviselői emlékeztek.
Veszprémben egykorit honvédség, majd rendőrség működött. A megtorlás idején itt hallgatták ki a letartóztatottakat. Molnár József 1956-ban volt 28 éves. 14 évet töltött el a kommunista diktatúra börtöneiben, mégis a forradalom diadalmas pillanatairól beszélt.
Nagyon sok minden jut eszembe, elsősorban az, hogy ledöntöttük a sztálini szobrot. Ez egy olyan
szimbólum volt, ami elképzelhetetlen volt addig.
Az emlékezők egy perces néma főhajtással adóztak azon bajtársaik emlékére, akik a mai napot már nem élhették meg.
Vannak még olyan forradalmárok is, akiket mindmáig nem rehabilitáltak. Koholt vádakkal, koncepciós perekkel törték derékba életüket, fiatalságukat.
Őri Dezsőt sokszor behívták Kemenes Mihályfáról a celldömölki rendőrkapitányságra. Vallomást akartak kicsikarni belőle a Nemzeti Bizottság 5 tagja ellen.
Alá akartak íratni velem olyan jegyzőkönyvet, ami nem felelt meg a valóságnak, és nem voltam hajlandó aláírni. Errefel azt mondta ez a nyomozó hadnagy, hogy majd akkor elintézhet.
Munkahelyéről elküldték, csak a szomszéd megyében kapott állást. A mai napig nem kapott felmentést a koholt vádak alól. Erre is utalt az 56-os szövetség vasi elnöke, amikor arra emlékeztetett. A vidéki forradalmárok is ugyanolyan kockázatokat vállaltak, mint a budapestiek.
Közeg utcában négy ember vesztette az életét, ugyanúgy az enyémé is csak egy hajszálon múlott, hogy megmaradt.
A forradalom Vas megyei áldozatainak kétharmada fiatal munkás volt.
Élő múlt 1956 utcaképe elevenedik meg egész hétvégén az 56-osok terén felállított nyitott múzeumban.
Ez egy ezredesi jelmez, egy ávós szintén is, a kis hölgy egy ávós szakaszvezető.
A kiállítás célja reprezentálni az 1956-os eseményeknek egy részét és a járműparkot meg a ruházatot.
A látogatók délután egy korhű filmforgatásban is részt vehettek, feltéve ha igazi lódenkabátban jöttek ki a nyitott múzeumba a szakadó esőben. Bár a programokat szórakoztató, informatív jellegűeknek tervezték a szervezők, a résztvevők többsége keserédes szájízzel nézte a kiállított tárgyakat.
Szomorossággal tölt el ez az egész, ami abban az időben volt, szóval olyan vegyes érzelmekkel nézem ezeket a régi autókat is, meg az egész képeket, mindent.
A nyitott múzeumban 56-os hősökkel is szóba elegyedhettek a látogatók, akik személyes élményeikkel gyarapítják az érdeklődők történelem tudását.
Felébreszt az embereket, hogy ezért mik voltak azok, amiket végigszenvedett a magyar ember azokban az időkben, és mi ellen kell megint küzdeni.
Adásunk előtt nem sokkal fénybe borult a parlament, az országház épületén és az 56-osok terén álló emlékművet 3 napig este 6 órától éjfélig díszítik az ünnepi fények, korabeli képekkel és nemzeti motívumokkal idézve fel a történelmi eseményeket. A híradó végén pedig ismét kapcsolunk a nyugati pályaudvarhoz, ahol ott van Váradi Béla kollégám. Béla, történt-e valami az elmúlt 20 percben?
Györgyi, úgy tűnik, hogy eddig tartott az éles helyzet. A rendőrök tulajdonképpen 5 perccel ezelőtt elhagyták a helyszínt, már csak egy tucat rendőr van itt a Markó utcában, hogyha látják itt a nézők. És azért használtam az éles helyzet kifejezést, mert hogy a mentőszolgálatnak itt van az egyik bázisa, úgyhogy ha bármi történt volna, innen a mentők nem tudtak volna kihajtani, és nem tudtak volna életet menteni. Hogyha megnézzük, megmutatom önöknek, hogy itt most már az utcán elindult a forgalom, az emberek járnak, kelnek, és a tüntetők nagy része elindult itt a Bajcsi-Zsilinszky úton lefelé az Asztóriára, ott lesz a következő esemény. Igazából ennyi történt itt a helyszínen, most már itt nincsenek rendőrök, egy pár rendőrautó van még itt, a helikopterek sem köröznek már a fejünk fölött.
Béla, köszönöm. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, jó éjszakát!
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Lassan elhagyja a Kárpát-medencét az a legyengült hidegfront, amely ma sok helyen okozott csapadékot, elsősorban az északi megyékben, a Felvidéken, sőt a szél is helyenként megélénkült, viharossá fokozódott, míg a déli megyékben volt a legtöbb napsütés, ott volt a legmelegebb a mai nap során. az európai kontinens jelentős részének időjárását egy nagy kiterjedésű anticiklon határozza meg, ezért száraz, napos az idő. Az itáliai félsziget déli részén, illetve Görögország déli részén még késő nyári hőmérsékleteket mérhetünk, míg észak-észak-nyugat-európában egy több középpontú ciklonrendszer található, ezért ott csapadékos az idő, míg az ibériai félsziget déli részén egy sekély ciklon következtében szintén esik az eső. Itthon az éjszakai órákban változóan felhős lesz az ég, csapadék már nem várható, legfeljebb a Kárpátalján fordulhat elő minimális valószínűséggel. A felvidéken 1 fok körül alakul a hajnali hőmérséklet, míg a déli megyékben mérhetünk akár 7-9 fokot is, Székelyföldön pedig majd 6 fokot mutatnak a hőmérők a hajnali órákban, az északi szél továbbra is megélénkülhet. Holnap délelőtt nyugat felől már szűnik a felhőzet, egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, szépen lassan emelkedik a hőmérséklet, lehet már akár 7-13 fok is, míg délutánra a csúcs hőmérséklet elérheti akár a 15-16 fokot is, a déli délkeleti szél elsősorban a Dunántúlon megélénkülhet, de csapadék már sehol sem várható, kiránduló időben lesz részünk. Ha előre tekintünk a folytatásra, akkor láthatjuk, hogy a hétvégén csapadék egyáltalán nem lesz, szombaton 13-17 fok között tetőzik a hőmérséklet, míg naplementét követően nagyon gyorsan hűl le a levegő, ekkor már akár gyenge talajmenti fagy is lehet, általában 0-6 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap napközben sok napsütésben bízhatunk, 12-16 fokot mérhetünk, míg éjszaka ismét csapadékosabbra fordul az idő, ekkor a hőmérséklet 4-9 fokig süllyed. Hétfőn egyértelműen a felhőzeté lesz a főszerep, Kárpát-medence szerte előfordulhat futó záporzivatar, a hőmérséklet is néhány fokkal visszaesik, 10-15 fokot mérhetünk napközben, míg hajnalra 4-9 fokig süllyed a hőmérséklet. Jelenleg még egy gyenge hidegfronti hatással kell számolnunk, de ez folyamatosan megszűnik, és az előttünk álló 24 órában fronthatással már nem kell számolnunk, szervezetünk felfrissülhet, jó közérzet alakulhat ki. Ha kitekintünk a Kárpát-medencére, akkor láthatjuk, hogy a felvidéken 13-14 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Napos és felhős időszakok váltakoznak, csapadék sehol sem várható, a légmozgás helyenként rövidebb időszakokra megélénkülhet. Nagyvárad térségében a csúcshőmérséklet majd 18 fok körül tetőzik, itt sem várható csapadék. Csíkszeredában a holnapi maximum majd eléri a 17 fokot, itt még lehet felhőzet az égen, de egyre inkább a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb majd a déli megyékben lesz, Újvidéken lehet akár 20 fok, vagy Eszéken 19 fok, napos és felhős időszakok váltakoznak, csapadék sehol sem várható, a déli, délkelet irányú légmozgás helyenként rövidebb időszakokra megélénkülhet, de ez nem lesz számottevő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, ha tehetik, nézzék továbbra is a Duna Televíziót, viszontlátásra!